a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamarosan Magyarországra érkezik az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio február 13-a és 15-e között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni biztonsági konferencián, majd ezután február 15-én és 16-án Pozsonyba és Budapestre látogat, olvasható az amerikai külügyminisztérium hivatalos oldalán megjelent közleményben. Ez alapján Rubio a budapesti látogatásán magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget, olvasható a tájékoztatóban. Újabb magyar, egy 40 éves ungvári járásból való három gyermekes apa halt meg az ukrajnai háborúban. A magyar kormány minden lehetséges segítséget megad az áldozat családjának, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a kormány továbbra is szorgalmazza, hogy az Európai Unió helyezzen szankciós listára mindenkit, akit felelősség terhel a kényszersorozásokért. Az ukrán-magyar határszakaszon 3959-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Januárban 32 milliárd 300 millió forintos többletet ért el a központi költségvetés. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyors tájékoztatója szerint az adó- és járulékbevételek 9%-kal bővültek, éves összevetésben 7%-os az áfa bevételemelkedés. Ellenállónak bizonyult tavaly a magyar privát banki vagyon. A Portfólió gazdasági portál friss felmérése szerint december végén a számlákon lévő összeg megközelítette a 13 ezer milliárd forintot. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez is bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. Magyar Péter szerint Szijjártó Péternek azonnal le kell mondania, mert tudott a Gödi Samsung SDI gyárban történt mérgezésekről és szennyezésekről, mégis közreműködött abban, hogy az üzemet ne állítsák le. A külügyminiszter reggel reagált a Tisza párt elnökének bejegyzésére, visszautasította a vádakat, szemen szedett hazugságnak nevezve azokat, bejelentette, hogy büntető feljelentést tesz Magyar Péter ellen rágalmazás miatt, és jogi lépéseket indít a Telex hírportál ellen is az ügyben. A Telexen azt írták, 2023 tavaszán olyan titkosszolgálati jelentés került a miniszterek asztalára, amely szerint a Gödi Samsungban a korábban ismertnél jóval súlyosabb mérgezések történtek. Közben Szijjártó Péter és Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendkívüli meghallgatását kezdeményezte, és újabb feljelentést tesz a Gödi gyár ügyében Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke. A kormány felülírta a bírósági végrehajtásról szóló törvényt. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szerint mentesül a végrehajtás alól a sportszervezeteknek nyújtott működési célú állami támogatás teljes összege. Eszerint a cél, hogy a sportszervezeteknek a működésre adott közpénzt a bíróság ne tilthassa le, mondván az a sportlétesítmények fenntartására, az ott dolgozók bérének kifizetésére, kizárólag a sporttevékenység támogatására szolgál. Májusban folytatódik Iványi Gábor és társai büntetőpere, miután egyikük sem ismerte el bűnösségét a tegnapi előkészítő tárgyaláson. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét az ügyészség azzal vádolja, hogy politikusokkal együtt erőszakosan akadályozták az adóhatóság nyomozóinak házkutatását a közösség egyesületénél. Jogellenes gyűlés miatt vádat emeltek a Page Pride szervezői ellen. A pécsi járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a helyi férfi ellen. Sikasztás gyanújával hallgatták ki a rendőrök a Bászna Gabona ZRT képviselőjét. A rendőrség honlapján megjelent közlemény szerint az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett folytatják, vagyis a gyanúsítottat vagy letartóztatták, vagy házi őrizetbe került. A cég 5 banknak és sok gazdálkodónak tartozik. Az Ipoly folyó áradása miatt az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent Iványi után a magyar-szlovák határon lévő Drégely-Palánk és Ipoly-Hídvég közötti Szent Borbála közúti hidat is le kellett zárni tegnap. A határt Balassagyarmaton vagy Parassapusztán lehet átlépni. Végül az időjárásról. Borult az ég, kisebb mennyiségben esett eső, havas eső, a szél sok felé megélénkült, a csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt ül velem szemben a Ben Autista Gyermekekért Egyesületnek az egyik alapító tagja, Kisné Bartos Erika, aki személyesen érintett a témában, hiszen már nagyfia az, aki ezzel a betegséggel él együtt, és nyilván a családot ez is átformálta, a helyzetet. Erről fogunk ma beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást.
Erika, hogyan jöttek rá, mikor jött a diagnózis maga, hogy valami valahogy más?
Nándi most már egy 23 éves fiatalember, tehát időben vissza kell repülnünk, kb. 20 évet. 3 éves korában kapta meg az autizmus diagnózis, de kb. Másfél éves korában én már éreztem, és kb. Egészen konkrétan néven is tudtam nevezni azt, hogy mivel állunk szemben, de ugye erről még nem volt papírunk, és azért közel másfél éves vizsgálati időszak következett, amikor is a papírost kiállították, hogy miben tapasztaltam, hogy ő
másfél évesen akkor.
Másfél évesen, igen. Természetesen láttam azért korosztálybéli gyerekeket, és hogy ők hogy fejlődnek, és ugye ez még természetesen nem adott semmilyen pánikra okot, hogy az én kisfiam még nem úgy kommunikál, nem olyan játékokkal játszik, de egy idő után azért már szembeötlő volt, hogy mennyire, sokan mondták, hogy annyira kis okos, meg milyen kis tudós alkat, olyan jól el van az ő saját kis világában, kopogtat az ujjacskájával, kitüntetett figyelmet szentelt autóknak, kerékpörgetés, és azt hiszem, hogy talán az egyik pillanat, amikor így nagyon belém hasított, hogy Nándi másképp fejlődik, tehát ezt nem lehet csak a picit később van, később fejlődik, és majd behozza momentumnak ítélni. Az volt, amikor a védőnőknél volt egy kis csoport, ahol korosztályával lehetett játszani, ott voltak az anyukák, és én akkor döbbentem meg, hogy ő mennyire másképp játszik, mennyire nem kommunikál senkivel, a gyerekeknek a társaságát nem keresi, és tulajdonképpen hát velem sem olyan volt a kapcsolat. A többi gyerek állandóan az anyukát követte a szemével, Nándikám ő teljesen jól megvolt a saját kis világában, és akkor ezután fordultam a házi orvosunkhoz, és onnantól indult el ez a folyamat, hogy keressük meg az okot, hogy itt mi is történik.
A védőnői jelzés az megérkezett, hogy esetleg érdemes lehet figyelni? Tehát, hogy a védőnő szerepe ebben ott volt?
Én erre így nem emlékszem. Uh-huh. Ebben az időszakban én már megfogalmaztam a kételyeimet, az aggodalmaimat, és akkor így indult el ez a vizsgálati sorozat. Illetve még én arra is emlékszem, hogy mivel tanári képesítésem is van, én Debrecenben az egyetemen, annak idején pszichológiai képzésben is részesültem, és egy pszichológia órán láttunk egy videót egy kisfiúról, aki autista volt, és hogy mit művelt, és hogyan viselkedett egy boltban. És nekem annyira beugrott másfél éves korában Nándinak ez a kisfilm, így hirtelen eszembe jutott, hogy te jó ég, mint hogyha őt látnám bizonyos helyzetekben. És akkor így elindultunk. Nyilván a védőnőknek is szóltam, és valóban a házi orvossal történő konzultálás után indultunk el, és kerestünk segítséget. Így jutottunk el mi Debrecenben egy nagyon-nagyon kiváló autizmus specifikus szakemberhez, dr. Olá Rúzához, aki már szárnyalja a lábát bennünket, és közel másfél év alatt meg is kaptuk a diagnózist.
Egyrészt miért van szükség magára a diagnózisra, másrészt milyen folyamat indul el ezzel?
Megoszlanak a vélemények. Én mindig is úgy gondoltam, hogy meg kell találnunk az okát annak. Tudjam azt, hogy mivel állunk szemben, és mivel éreztem, hogy az én kisfiam valamilyen szempontból más, tehát szeretném pontosan látni, hogy hol és milyen módon tudunk neki segíteni. Nyilván azzal tisztában voltam, hogyha megkapjuk a diagnózist, akkor azzal nem fog az együtt járni, hogy kapunk egy receptet és gyógyszereket, és akkor ő meggyógyul. De mindenképp úgy gondoltam, hogy ez a diagnózis segít. Nem feltétlenül csak a papír, de megnyit olyan csatornákat, olyan szakemberekhez, fejlesztési lehetőségekhez fogok eljutni, amivel neki és az egész családomnak tudok segíteni.
És akkor, ha már itt tartunk, akkor milyen fejlesztés kezdődött el? Mert azért most visszaugrottunk az időben 20 évet, igen, azóta igen. Nagyon sok minden változott.
Ugye ez egy nagyon-nagyon mellbevágó élmény volt azért, amellett, hogy én sejtettem, hogy mi a probléma. De amikor az ember valóban ezzel szembesül, és feketén-fehéren ott van a papíron, és mellette a doktornő elmondta, hogy esetlegesen milyen kilátások vannak, azért akkor az nagyon-nagyon elkeserítő volt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen helyzetben, tehát nem szabad teljesen magam alá kerülni, hanem meg kell találnunk azokat a megfelelő módszereket, amellyel tudunk segíteni, és a lehető legjobbat ki tudjuk ebből a helyzetből hozni. Úgyhogy ami nálunk a legeslegfontosabb volt, mindenképp szerettük volna, hogy a kommunikáció valamilyen formája beinduljon. Úgyhogy mi egy nagyon-nagyon erős és nagyon intenzív logopédiai terápiát indítottunk el a kisfiamnál.
Mert hogy Nándi akkor nem beszélt?
Nem beszélt még Nándi. már jelek voltak, hogy esetlegesen állathangokat talán utánoz, de ugye már 3 éves is elmúlt, és még mindig semmi. Úgyhogy nagy mozgásra, illetve logopédiai fejlesztésre itt Fábián Zsuzsának is nagyon-nagyon hálásak vagyunk, aki megtalálta az utat a kisfiamhoz, meg hát sok hasonló gyerkőchöz, és egyrészt ő nagyon-nagyon segített. Emellett mi eljutottunk Gyöngyösön is a Ferencesekhez, ott az autista központban, ott is foglalkoztak Nádival külön. Ott a PEX képcserés kommunikációt is megtanították. Tehát igazán, hogy mi volt, ami beindított, én úgy gondolom, hogy talán a nagyon intenzív mozgásterápiák és logopédia. Tehát ez volt az első, és utána mi mindenféle rendelkezésre álló módszert kerestünk, legyenek azok alternatív módszerek, neurofeedback, illetve ami talán óriási segítség volt, ugye alapozó terápia Stánszki Csilláék részéről az iskolába, amikor már bekerült Nádi, ez is nagyon-nagyon sokat jelentett. Elképesztő fejlődés volt, amikor a kisfiam az óvodába bekerült, majd erről is esetleg mesélek, hogy mi nagyon szerencsések voltunk, mert a diagnózis mellett és ellenére viszonylag simán és könnyen egy elfogadó közegbe került, és ott 4 évet eltöltött, tehát ott olyan fejlesztő foglalkozásokon vett részt, ami nagyon-nagyon sokat segített, és talán az íre a pontot azt tette föl, amikor Nándi megtanult úszni, szintén egy terápia keretében, és ráadásul kiderült, hogy nem is akárhogyan érzi magát a vízben, és nem is akármire képes ott, és gyakorlatilag a rendszeres mozgás az úta is, az élete része, és én úgy gondolom, hogy ezek így mind együtt járultak ahhoz hozzá, hogy ott tart, ahol most tart.
Azt említette, hogy nem beszélt, és a kommunikációnak nagyon-nagyon szűk formái voltak meg, de hogy miben nyilvánult meg azon túl, hogy voltak ezek a kényszeres viselkedések?
Igen, tehát ezek az úgynevezett bizarériák, amelyek minden autizmussal élő gyermekre, felnőttre jellemzőek, Nádinál is voltak, tehát egyébként is jellemző az autizmus, hogy 3 területen bármennyire is legyen, mondjuk, ugye ez egy borzasztóan nagy spektrum, tehát az éppen kicsit szórakozott professzornak tűnő, kicsit különc figurától a nagyon-nagyon mélyen érintett társult, egyéb problémákkal is érintett, nem kommunikáló autistáig, tehát óriási a spektrum, de mindenkire érvényes az, hogy rendkívül rugalmatlan a gondolkodásuk, és emiatt a viselkedésük, tehát vannak bizarériák, amelyekkel, vagy olyan biztos pontokat keresnek, legyen az egy mozdulat, legyen az egy furcsa hobbi, vagy egy furcsa érdeklődési kör, amihez mindig egy biztonsági pontként vissza tudnak jutni. Úgyhogy természetesen ezek a kisfiam életében is különböző szakaszokban ezek előjöttek. Volt egy időszak, amikor állandóan barlangokat rajzolt, vagy madártávlatból körforgalmakat, voltak mosógép korszakok, kéményrajzolós, tehát mindenféle dolog. És ezek úgy váltogatták egymást. Akkor a kommunikációt tekintve pedig eléggé repetitív, ahogy beszélnek, illetve nagyon sokan, akik jó képességűek, magasan funkcionálisak is, vagy magasan funkcionáló autisták, azért alapvetően, tehát nem annyira rugalmas a kommunikációjuk, mindig visszatérnek ahhoz a témához, ami leginkább őket érdekli. Ugye nagyon sokan közülük nem is beszélnek, tehát mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy Nándi úgy érezte, hogy ő szeretne kommunikálni velünk. Tehát, hogy eljutott oda, hogy ő úgy döntött, mert én erre meg vagyok győződve, hogy egyszerű úgy döntött, hogy érdemes megszólalni, és velünk ilyen formában is verbálisan kommunikálni. Gyönyörűen beszél egyébként. Nagyon-nagyon jó hatással volt rá az, hogy szakemberek foglalkoztak vele itt Egerben, általános iskolában, egy logopédiai osztályba járt, úgyhogy ő gyönyörűen, mint egy bemondó majdnem, hogy úgy beszél, de azért a kommunikáció miensége és tartalma azért nem olyan, mint ahogy itt mi most egymással beszélgetünk. A harmadik dolog pedig ugye a szociális interakcióknak és a társasági viselkedés formáknak a szűkössége és mássága, tehát ők azért, és ez Nádira is jellemző, hogy nagyon-nagyon tiszta, nagyon kis őszinte lelkek, tehát ők nem értik a sokszor a viccet, nem értik a mögöttes tartalmat, nagyon egyenes, nagyon őszinte emberek, emiatt gabajodhatnak furcsa helyzetekbe, és nem igazán értik például a testbeszédet, tehát ő nekik ez nagyon sok mindent nem mond, az érzelmek kifejezése arcról nem igazán tudnak olvasni, és nem is feltétlenül megfelelő módon tudják ők kommunikálni az érzéseiket. Például sokszor, amikor nehézség volt, vagy valami szomorúságra okot adó dolog, akkor ő elkezdett nevetni, ami ugye rém furcsa volt egy-egy szituációban. Tehát most így hirtelen a mi életünkből ezeket a momentumokat szeretném kiemelni.
Említette, hogy egy nagyon támogató közeg volt az óvodában. Azért ez jellemző egyébként a fogyatékkal, bármilyen fogyatékkal élő emberre, embertársainkra, hogy azért úgy rájuk furcsán néznek, másképp fordulnak oda, vagy inkább elfordulnak. Na most önök ebből mit tapasztaltak?
Hogyne, én arra is emlékszem, hogy amikor arról volt szó, hogy óvodát kell keresnünk a kisfiamnak, nagyon sokan, akikkel addigra már kapcsolatba kerültem, azt javasolták, hogy akkor már a kezemben volt a diagnózis, hogy ezt tegyem el ezt a diagnózist valahová a fiók aljára, és azt nem mondjam el. Nem mondjam el a felvételinél, mert nem biztos, hogy akkor olyan fogadtatásban. Most így még mindent arra lehet kenni, hogy egy kicsit
le van maradva,
majd behozza. De én, amikor oda bementem Tim Cook Katalinhoz, örökké hálásak leszünk Kati néninek, az akkori igazgatóhoz, én amikor a szemébe néztem, annyira úgy gondoltam, hogy kiterítem alapjainkat, nincs veszíteni valunk, és én elmondtam őszintén, hogy milyen helyzetben vagyunk, és ő azonnal partner volt. Nyilván voltak nehézségek, gyerekek is időnként, természetesen hát ez tudva levő, hogy még normál fejlődésű gyerekek között is vannak azért konfliktusok, ő azért mindig természetesen azért ilyen szempontból is nehezebb helyzetben volt, és ez végig is kíséri az életét, tehát ez még most így, hogy meglett erős ereje teljében lévő fiatalember, de még nyilván így is előfordul, hogy néhányan bántják verbálisan, de alapvetően ő ott olyan biztonságos közegben volt, és annyira elfogadó volt a közeg, hogy, és talán ebben az is segített, hogy itt vegyes korcsoportokból állt az ő csoportja, tehát ott voltak olyan kislányok, akik már nagyon anyáskodóak voltak, a picikékhez képest ő azért már ügyesebb volt, tehát úgy nem lógott ki annyira a sorból is, és ő elképesztően szépen fejlődött ebben az időszakban, igazán itt indult be a beszédfejlődése is.
Akkor egyébként ezt még érzik a mai napig, hogy a társadalom picit még mindig eltávolodik?
Hogyne. Tehát rengeteget változott azért nyilván sokkal többen vannak, tehát sokkal többekről tudjuk, hogy autizmussal élnek, autisták, és gyakorlatilag bárhol járunk azért, meg ha visszagondolunk csak az iskolai élményeinkre, egészen biztosan eszünkbe jut valaki, hogy hú, abban a másik osztályban, vagy akár a miénkben is ült vagy két olyan gyermek, aki olyan furcsa volt, olyan kis furi, és...
De úgy nem tudtuk,
hogy mi. És így összerakjuk a képet, amikor már halljuk, hogy hú, az ismerősünknél is, meg ott most ezen gondolkodnak, hogy talán benne van. Hát valóban nyilván egyre többen hallanak erről a problémáról, vagy erről az állapotról, de Természetesen azért még mindig nem tudnak ők úgy beilleszkedni, és nem úgy tud a társadalom rájuk tekinteni sok esetben, mint ahogy talán lehetne, és amennyire megérdemelnék. Mert elképesztő világ, elképesztő érték, amit ők képviselnek, és talán majd erről is beszélgethetünk, de nagyon sokat veszíten a sok színűségéből a világ minden szempontból, hogyha ők nem élnének itt velünk, vagy nem éltek volna velünk.
Akkor most már csak tudjuk, hogy nevén tudjuk nevezni magát a betegséget, és egyre több van ebből, vagy ez tényleg csak annyi, hogy egyre több fény vetül rá?
Talán ez az utóbbi igaz, ez egy örök kérdés, erre én sem tudom a választ, de talán még a kutatók sem. Most a jelenlegi információim alapján azt tudjuk, hogy azért közel minden 60. gyermek valamilyen szinten érintett, tehát ez egy óriási, ahogy említettem, spektrum, és valamelyik ágán, vagy valamelyik kis szirmán ennek ott van a gyermek. Na most mindenképp az utóbbi 20 év alatt azért a diagnózisoknak a miensége és maga a diagnózis készítés finomodott, és sokkal többen megkapják a diagnózist, mint korábban, tehát a számok ennek is tulajdoníthatók, vagy ez az emelkedés, illetve tényleg azt is több kutató elmondja, hogy valószínűleg azért a környezeti tényezők azért azok itt vannak, tehát mindenképp hozzájárul ehhez az esetszám növekedéshez, de alapvetően továbbra is én úgy tudom, hogy az alapvetés és a elfogadott konszenzus, hogy ez még mindig egy genetikai eredetű érdekes konstelláció is. És igazán ez már a magzati időszakban eldől, hogy valaki autizmussal fog élni.
Mennyit változott tehát akkor maga a fejlesztés folyamata az elmúlt 20 évben, hiszen ön tapasztalt egyet akkoriban, és akkor most láthatta, hogy talán esetleg másképp újabb formákkal fordulnak a gyerekekhez?
Mindenképp több lehetőség van, tehát itt a terápiáknak azért egy elég széles tárháza nyitva áll, de azt is látnunk kell, hogy nagyon sokszor ezeket a terápiákat akár a szülők nem is tudják megengedni maguknak, vagy éppenséggel messzire el kell utazni, hogy azt a szakembert megtalálják. Viszont ami óriási előrehaladás, hogy most már itt Szűke Pátriárkánkban, itt Tegelben is van egy olyan szülői csoport és közösség, illetve a szakemberek is ebben abszolút támogatnak bennünket, hogyha valaki megkapja a diagnózist, akkor nem úgy áll ott az úton, ott az út kezdetén, mint akár mi is, hogy úristen, most hová, kihez, hova forduljunk, és akkor hosszú-hosszú keresgélés után jutottunk el a megfelelő szakemberekhez és terápiákhoz, tehát azért ezek most már itt szinte csomagban ott vannak, és országos szinten, és itt a helyi közösségekben is vannak lehetőségek, és amit még nagyon szeretnék kiemelni, hogy az oktatás terén, tehát az, hogy most már Egerben nem csak óvodában, hanem a Szalaparti intézményben 1-től 8. osztályig tudnak tanulni az autizmussal élő gyermekek külön, és ezen a területen szakértelemmel bíró szakemberek segítségével ez óriási dolog. De hát még nagyon-nagyon sok lehetőség nincs kiaknázva, és főleg azt érezzük, hogy a középiskola, illetve az azt követő időszak az még mindig megoldatlan.
Az elhangzott műsorban az autizmusról beszélgetett Kisné Bartos Erikával, a Ben Autista Gyermekekért Egyesület egyik alapító tagjával, Berec Renáta. A műsor folytatását jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízó levelét. A Jézussal való szeretett közösség révén válunk a világ világosságával. Leó pápa úrangyala imája. A népek közötti testvériség az emberiség jövője. A Szent Atya felhívásai és köszöntései. Megjelent a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia normáinak kiigazításáról szóló szabályzat. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet átnyújtotta Leó pápának kormánya megbízó levelét. Február 9-én hétfőn délelőtt 10 órakor 14. Leó pápa az apostoli palota könyvtár szobájában kiallgatáson fogadta Kvek Péter szentszéki magyar nagykövetet, aki átnyújtotta Leó pápának Magyarország kormánya megbízó levelét. Amint egy fél órás pápai kiallgatást követően Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet bemutatta a Szent Atyának kísérete tagjait, a szentszéki magyar nagykövetség munkatársait. A szentszék sajtó irodája hétfőn délelőtt közzétette az új magyar szentszéki nagykövet rövid életrajzát. Kvek Péter 1966-ban Miskolcon született, házas, egy lányuk van. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem képzőművészeti szakán végzett 1985 és 95 között, majd nemzetközi közgazdaságtan és pénzügy szakon mesterdiplomát szerzett 1992-94 között. Összehasonlító nyelvészetből doktorált és a Bécsi Diplomáciai Akadémián tanult. Szolgálata során a következő pozíciókat töltötte be: tanársegír a Kossuth Lajos Tudományegyetem német nyelv és irodalom tanszékén 1990 és 92 közt. Referencia munkatárs a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Afrika főosztályán 1998 és 2000 között. Diplomataként dolgozott 2000 és 2004 közt a Kínai Népköztársaságba akkreditált magyar nagykövetségen. A Külügyminisztérium referencia munkatársa az EU közös kül- és biztonságpolitikai főosztályán 2004 és 2005 között. 2005-től 2008-ig ugyancsak a Külügyminisztériumban Afrika és Közel-Kelet igazgató helyettese. 2008 és 2020 közt 12 éven át Magyarország nagykövete Egyiptomban, egyúttal akkreditálva Szudán, Dél-Szudán, Eritrea és Csád országaihoz. 2020 és 2023 közt főigazgató a Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika osztályán. 2023-tól 25-ig nagykövet Argentínában, Buenos Airesben, egyúttal akkreditálva Paraguay és Uruguay országaihoz. Kvek Péter szentcéki magyar nagykövet kinevezése a külgazdasági és külügyminiszter erőterjesztésére Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírásával 2026. január 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben. A Jézussal való szeretett közösség révén válunk a világ világosságává. Leó pápa úrangyala imája. Jézus olyan Istent hirdet, aki soha nem hagy cserben bennünket, még a legmélyebb sebünk is meggyógyul, ha befogadjuk a boldogságokat, és visszatérünk az evangélium útjára. Tanította Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Ahhoz, hogy valóban a föld súlya és a világ világossága legyünk, hagyjuk, hogy Jézus szeretett közössége tápláljon és világosítson meg bennünket, fejtette ki Leó pápa, elemezve az évközi 5. vasárnapi szakaszt. Idézte Izaiás prófétának az olvasmányban elhangzott szavait, amelyek az igazságtalanságot megtörő konkrét tettekre utalnak, mint a kenyér megosztása az éhezővel, a hajléktalan befogadása, a rászorulók megsegítése. Kedves sivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte Leó pápa az apostoli palotában lévő dolgozó szavája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszédében Máté evangéliumának szavaihoz fűzte elmélkedését utalva rá, hogy Jézus, miután kihirdette a boldogságokat, azokhoz fordul, akik megélik azokat. Azt mondja, hogy nekik köszönheti ön a föld már nem ugyanaz, mint az előtt.
La terra non è più la stessa.
És a világ már nem él sötétségben. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Idézte a Szent Atya az evangéliumi szakasz szavait. Valójában az igaz öröm az, ami ízt ad az életnek, és napvilágra hozza azt, ami azelőtt nem volt jelen. Ez az öröm egy olyan életstílusból, a földön való lét és az együttélés olyan módjából fakad, amelyre vágyakozni kell, és amelyet választani kell. Ez az élet Jézusban ragyog fel, új íze van tetteinek és szavainak, fejtette ki Leó pápa. Miután találkozunk vele, ízetlennek és homályosnak tűnik minden, ami eltávolodik lelki szegénységétől, szelítségétől és szívének egyszerűségétől, az igazságosság utáni éhségétől és szomjúságától, amelyek irgalmasságot és békét hoznak működésbe, mint az átalakulás és kiengesztelődés dinamikái. A pápa ezután Izaiás próféta szavaira utalt, amelyek az igazságtalanságot megszakító konkrét gesztusokat sorolják fel, vagyis ha megosztjuk a kenyerünket az éhezővel, ha befogadjuk házunkba a hajléktalant, ha felöltöztetjük a mezítelent anélkül, hogy elfordulnánk embertársaink, testvéreink elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajta rejtett seb gyorsan beheged. Idézett az olvasmányból Leó pápa, rámutatva egyrészt a világosságra, amelyet nem lehet elrejteni, mert olyan nagy, mint a nap, amely minden reggel elűzi a sötétséget. Másrészt a sebre, amely azelőtt égetett, és most meggyógyul. Valóban fájdalmas, ha elveszítjük ízérzésünket, és lemondunk az örömről. De mégis előfordulhat ez a seb a szívünkben, fejtette ki katekézésében a pápa. Jézus úgy tűnik, hogy figyelmezteti mindazokat, akik hallgatják, hogy ne mondjanak le az örömről. Azt mondja nekik, hogy ha a só ízét veszti, akkor nem való az egyébre, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Hányan érzik úgy, talán már velünk is előfordult, hogy kidobásra valók, tévedtek, talán velünk is előfordult, mintha a világosságukat elrejtették volna, mondta a pápa, hangsúlyozva, hogy Jézus olyan Istent hirdet nekünk, aki soha nem dob el bennünket. Ő egy atya, aki megőrzi nevünket, egyediségünket. Minden seb, bármilyen mi is meggyógyul, ha befogadjuk a boldogságokat, és visszatérünk az evangélium útjára.
Sulla via del Vangelo.
A mások iránti nyitottság és figyelem konkrét gesztusai azok, amelyek valóban újjáéreztik az örömöt. egyszerűségük miatt szemben haladnak az árral. A pápa emlékeztetett rá, hogy Jézus is átélte annak a megkísértését a pusztában, hogy más utakat válasszon, hogy érvényesítse, kinyilvánítsa identitását, hogy a világ lába előtt heverjen. Azonban elutasította azokat az utakat, amelyeken haladva elveszítette volna valódi ízét, amelyet minden vasárnap megtalálunk a megtört kenyérben, az oda ajándékozott életet, a hallgatag szeretetet. Hagyjuk, hogy a Jézussal való szeretet közösség tápláljon és megvilágosítson bennünket, buzdított rá Leó pápa. Mindenféle hivalkodás nélkül olyanok leszünk, mint egy hegyen épült város, amely nem csak látható, hanem vonzó és befogadó is. Isten városa, ahol végső soron mindenki arra vágyik, hogy ott lakjon és békét találjon. Beszéde végén Leó pápa arra biztatott, hogy forduljon tekintetünkkel és imáinkkal Máriához,
Porta del Cielo,
a mennyország kapujához, segítsen nekünk, hogy fia tanítmányaivá váljunk, és tanítmányai maradjunk.
Angelus Domini nunciavit Maria.
A népek közötti testvériség az emberiség jövője. Leó pápa felhívásai és köszöntései. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békért, mivel a népek közötti tisztelet és testvériség jelentik az emberiség jövőjének alapját. Aggodalmának adott hangot a Nigériában történt támadások miatt, majd az emberkereskedelem elleni küzdelem világi manapja alkalmából hangsúlyozta, hogy a béke a méltósággal kezdődik. A Mária imád követően a Leó pápa mindenekelőtt megemlékezett Salvador Valera Parra atyáról, akit szombaton a boldogok sorába iktattak a spanyolországú Huercal Overa községben.
Parroco pienamente dedito al suo popolo.
Parra atya teljes egészében népének elkötelezett, alázatos és a lelkipásztori szeretetben gondoskodó plébánosa volt. A Szentatya annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog, mint a lényegre összpontosító pap, legyen ösztönző példa a mai papok számára, hogy egyszerűségben és fegyelmezetten, hűségesen éljék meg a mindennapokat. Leó pápa fájdalommal és aggodalommal értesült a közelmúltban Nigériában a különböző közösségek ellen elkövetett támadásokról. A pápa közelségéről és imáiról biztosította az erőszak és a terror minden áldozatát. Annak a reményének adott hangot, hogy az illetékes hatóságok továbbra is elszánta fognak munkálkodni minden állampolgár épségének és életének biztosítása érdekében. A pápa emlékeztetett rá, hogy Bakita Szent Józsefina liturgikus emléknapján az emberkereskedelem elleni küzdelem ima és emelkedés világnapját ünnepeljük. A Szent Atya köszönetet mondott a szerzetes nőknek és mindazoknak, akik elkötelezték magukat, hogy elutasítsák és megszüntessék a rabszolgaság jelenlegi formáit. Leó pápa velük együtt hangoztatja, a béke a méltósággal kezdődik.
La pace comincia con la dignità.
A pápa továbbá imáiról biztosította Portugália, Marokkó, Spanyolország, különösen az andalúziai Grazalema falu, valamint Dél-Olaszország, különösen a szicíliai Nissémi települést lakóit, akiket árvizek és földcsuszamlások sújtottak. Arra bátorította a közösségeket, hogy maradjanak egységesek és szolidárisak Szűz Mária anyai oltalma alatt. A Szent Atya ezután köszöntötte római híveket, az itáliai és a különböző országokból érkezett zarándokokat, kiemelve a spanyol, belorusz, litván és lett csoportokat, a Málta szigetéről jött bérmálkozókat. Végül Leó pápa arra buzdított, hogy továbbra is imádkozzunk a békéért. A gazdasági és katonai hatalom stratégiái, ahogy a történelem tanít bennünket, nem biztosítanak jövőt az emberiség számára. A jövő a népek közötti tiszteletben és testvériségben rejlik, állapította meg a pápa, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Pétert illen összegyűlt hívektől. A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia normáinak kiigazításáról szóló szabályzat. 14. Leó pápa február 7-én szombaton közzétett leíratában jóváhagyja az 1946-ban a Ferences rend által alapított akadémia új szabályzatát, amelynek célja mariológiai és Mária tanulmányok világméretű előmozdítása és koordinálása. Leó pápa szombaton kialgatáson fogadta Edgar Peña Parra érseket, az államtitkárság általános ügyekért felelős helyettesét, amelynek során elrendelte a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia új szabályzatának jóváhagyását, figyelembe véve, hogy a szabályozási keretet hozzá kell igazítani megbízatásának fejlődéséhez és a római kúria intézményeinek jelenlegi struktúrájához. Az eseményről a Szentszék sajtóirodája tájékoztatott február 7-én szombaton, amikor közzétették a reszkriptumot, vagyis a pápai leíratot. A Pápai Nemzetközi Mária Akadémiát 1946-ban alapította a Ferences rend, a Ferences Mária Bizottsággal együtt, hogy megszervezze a Mária tanulmányokat, a Szűz Máriás állítatot és az akadémia vezetését Carlo Balicz Ferences atyára bízta. Ferenc pápa 2019. december 4-én a Pápai Akadémiákhoz intézett üzenetében kijelentette, hogy a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia mindmáig az egyház egyetemes tanítóhivatalát kíséri és segíti a kutatásaival és a mariológiai tanulmányok koordinálásával a különböző akadémiai intézményekkel való együttműködés révén. Ezáltal egyértelmű tanúságot tesz arról, hogy a mariológia szükséges jelenlét a kultúrák közötti párbeszédben, és hogyan tudja előmozdítani a testvériséget és a békét. A két intézményt a kezdeményező Carlo Balicz Ferences atyára, a Pápai Antonianum Egyetem akkori rektorára és a mariológiai tanszék vezetőinek irányítására bízták. 1950-ben a Szentszék a Mária Akadémiát bízta meg a Nemzetközi Mariológiai és Mária Kongresszusok megszervezésével. 1959. december 8-án Szent 23. János pápa a Majora in Dies kezdeti motu propriójában elismerte, hogy az akadémia tevékenysége hozzájárult a Máriatan és a Mária tisztelet előmódításához, éppen ezért az akadémiát pápai rangra emelte, a Pápai Akadémia címet adományozva neki, és megbízta a Nemzetközi Mariológiai Mária Kongresszusok állandó megszervezésével, a világ minden tájáról érkező mariológusok találkozóinak a koordinálásával. A pápa megerősítette egyúttal az akadémia küldetését, hogy előmozdítsa és támogassa a boldogságos Szűz Máriával kapcsolatos tanulmányokat, a mariológia kiválóságainak és a hiteles Mária tisztelet előmozdításának szem előtt tartásával. Így született meg a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia. A Mária Akadémia alapítása óta a Szent Tanítóhivatal legfőbb kongregációjának joghatósága alá tartozott, ennek jó utódja a mai hittani dikasztérium. Az 1997-es alapszabály szerint a többi pápai akadémiával való tevékenységének összehangolását a kultúra pápai tanácsára bízták. Ferenc pápa a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúciójával ezt a felelősséget a kultúra és oktatás dikasztériumára bízta, 1972. május 18-án a Pápai Nemzetközi Mária Akadémiát a Ferencesek, vagyis a kisebb testvérek rendjén belül a Pápai Ateneum Antonianumhoz kapcsolták, mint a mariológia területére szakosított intézményt. 2012. december 4-én 16. Benedek pápa rendeletére a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia magába fogadta a Szeptőtelen Fogantatás Pápai Akadémiát is. Leó pápa hétfői apostoli tevékenysége. A Szentatya reggel 8:30-kor fogadta Victor Manuel Fernández bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát, akit Mário Cenári bíboros, Szíria volt apostoli nunciusa követett. Leó pápa 9:30-kor Tedros Adhanom Ghebreyesus-szal, az ENSZ egészségügyi szervezetének főtitkárával találkozott. Ezt követte a Magyar Szentszéki Nagykövet akkreditációs levelének az átnyújtása, majd a Szentatya Azerbajdzsán vallási közösségeinek 13 fős küldöttségét fogadta. 12:30-kor találkozott a pápa Miroslav Adamczyk érsekkel, akit nemrég ő nevezett ki Albánia apostoli nunciusává. Végül Leó pápa az USA Portland, majd a spanyolországi Pamplona városainak püspökeit fogadta. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tenne erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály Zsoltár Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott, a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa lett majd 19-ben egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 27-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits Mihály 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atya és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk alázatosságot, reményt és erősített. Add, hogy a szeretet lelke, a te lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent fiad. Általa és vele legyen neked dicsőség és hatalom a jóságos Szentlélekkel együtt. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!